Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Pénteki könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk. Mai vendégünk Végel László, akinek a Norán Libro kiadónál jelent meg Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja című regénye, és arra kértem, hogy vedessen be ebbe a számunkra sem ismeretlen vidékbe, amelyet, hát most Balkánnak nevezzek én röviden, de arra kérem, hogy hosszabban is rajzoljuk körül, hogy milyen térségről és kikről is beszélünk. A regénnyel kapcsolatban azt írta, hogy ez egy ellencsaládregény. Na hát mi az ellencsaládregény, kinek a családja, és hol él ez a család?
Valójában a Balkán mennyemezés, hát a többé kevésbé ismert, ez valahol a Dunától délre, ezt így szokták mondani, ugye ide vonatkozik valamelyest Románia, Bulgária, Macedónia, Szerbia természetesen, Bosznia-Hercegovina, hát és Görögország. Tehát nagyjából így a balkanológusok körülbelül itt ide helyezik el a Balkánt, amelyet arról tartanak nevezetesen, hogy állandóan felaprózza önmagát, állandóan ilyen partikuláris érdekekbe ütközik, és az a körül folynak a harc. De igen, valójában nem ez a hagyományos dolog érdeke, és nem is a Balkánnak nem is ez a pejoratív jelentése foglalkoztat ebben regényben. Ez egy része ennek az Európának, ami különbözik a másik részétől. Itt én új vidéken élek, és valahogy úgy látom, hogy egy Balkán és a Közép-Európa határán levő város, amely mindinkább balkanizálódik. Tehát inkább fölveszi azokat a tulajdonságokat, amelyek a Balkánra jellemzők. Na de én szerintem nem válaszoltam arra, hogy milyen is az én Balkánom. Tehát az én Balkánom valamivel mintabb, hogy így mondjam, a természetnek, az emberek természete előtt pontosabban kimondják, mi a szándékuk is, kevesebb a szerepjátszás, hogy ilyen tisztábban mutatják meg önmagukat, mint a közép-európaiak, amelyikben ugye nagyon sok a szerepjátszás, a tetszelgés, a különböző szerepek mögé való rejtezkedés. A Balkánon ez a rejtezkedés nincs. Tehát én ezt érzem egyébként a mindennapi életben, a jóban és a rosszban, a háborúban és a békében. A szerelemben és a gyűlöletben szólt. Minden vonatkozásban egy egyenesebb világ, és kevesebb ilyen játékkal, mondjuk így. De most mi is, tehát akkor miről is szól valójában a regény, erről a 20. századról főleg, de ugye belépve a 21-ben, és az a 21-ek nem sokban különbözik a 20-tól. Hogy itt ugye az embereknek mi a legnagyobb gondjuk, ugye az állandó változások, amelyekben nekik is állandóan változniuk kell. Itt amit eddig mindig szentnek is állandónak hittük ez a nemzeti azonosságtól. Most a balkáni szépség egyik fontos mozzanat, egyik fontos motivum, hogy ennek a bizonytalanság, hogy az emberek állandóan cserélik a nemzeti azonosságot, mert egyrészt azért, mert rá vannak kényszerítve, másrészt azért, mert hogy túlélők legyenek. Tehát és egyszerre több azonosság tudatot cipelnek magukkal. De ezzel sem nem úgy használják el, mint játékot, hanem nagyon komolyan veszik, és nagyon nyíltan vállalják, és ez egy dolog. Tehát ilyen értelemben kerül középpontba a családregényt. Hogy vajon van egyáltalán családregényt? A balkáni szépségnek ez az egyik kérdése.
Tulajdonképpen, ha megnézzük a regény főhősének, Sremilyum nagyapának a történetét, akkor világosan kiderül, hogy ez egy alapvető probléma. Természetesen elsősorban szociális okból kifolyólag, hiszen itt ez a világ mégis a cselédek, a szolgák, a béresek népe, amelyben ugye nem alakulhatott ki egy polgári értelembe vett családregény. A család története szétesik, szétfoszlik el, nem érvényesek a magyar irodalomban megszokott sémák. Folytatjuk, és a 20. században ezt az életet, akkor az is kiderül, hogy ennek történelmi oka is vannak. A történelem játszik a családdal, a történelem mondja szét a családot, úgyhogy a nagyapa végül is nem tudja, hogy az unokája a tisztnek a fia, vagy egy partizán komisszárnak a fia. E körül forog a regény története. Tulajdonképpen melyik a jó, melyik a veszélyesebb, melyik a károsabb, és mi hogyan hat az emberre. Ez egy, ettől függ végül is a család, és tulajdonképpen az unoka ezzel a dologgal szakít, amikor felgyújtja a családi házat. Tulajdonképpen ez egy nagyon erős gesztus, amit valójában egyszer a jövendő nemzet tenniük, valamit fel kell gyújtani a múltból. De ez a múlt sok más dologban is bizonytalan. Ugye bizonytalan az identitás szempontjából, bizonytalan a létezés, a nevek, hogy mert minden megváltozik. Tulajdonképpen nem, ha itt valami változik, akkor nem csak egy hatalmi rendszer, hanem etnikai viszonyok is változnak, ezen kívül változnak a szokások, változnak az uralkodó nézetek, sőt az uralkodó osztály is változik. Tehát itt nincsenek részleges változások, egyféle radikalizmusba hull bele az élet. És valójában a balkáni szépség erről szól. Másrészt ugye én nem kívánok a Balkánról abban egy pejoratív hangnembe beszélni, mint ahogy szokás. Tulajdonképpen ennek is megvan a vonzalma, ennek is van egy értelme. Az egyikből itt tulajdonképpen több balkáni szépség van. Az első, amely a legjellemzőbb, az a belgrádi hölgy, aki Bécsben modell, ennek a szépségnek mi a legnagyobb vágya? Végigjárva a balkáni kupleráit, az ő legnagyobb vágya, hogy Bécsben éljen, és a Bécs a legnagyobb álma, és Bécsben akar festőmodell lenni, és ezt el is éri, végigjárja a Majestic kupleráit, az Újvidéki kupleráit, és mindent, és végül ő igazán Bécsben lehet, mert csak máshol lehet szépség, balkáni szépség. De ez vonatkozik a másik nőre is, ugyanis egy három balkáni szépség van, aki ugye a zsidó vőlegényét kívánja megbosszulni, és tulajdonképpen ez lényét érdekes és csodálatossá, és érthetővé a gesztusait. Még akkor is, ha ezek a gesztusok nagyon kegyetlenek. A harmadik, a legfiatalabb korosztály, ami már kiábrándulva mindenből, ez az a posztkommunista nemzedék, amely beleszületett valami térbe is, de amely onnan már nem tud se kiszabadulni, se menek.
Hogyha ezeket a modelleket egymás mellé tesszük, ugye az elvágyódó és otthonát nem lelő, vagy nem becsülő nő, a bosszú álló nő, és a szabadulni nem tudó nő modelljeit, akkor felmerül a kérdés, hogy van-e itt jó stratégia ezen a vidéken, ahol annyi rendszer váltja egymást, és ahol az egymást váltó rendszerek egyformasága tűnik fel. Ugye ez a regény a múlt század regénye, az első világháború kitörésével kezdődik.
Igen, hát itt tulajdonképpen mindenki valami stratégiát keres, és senki se találja meg a stratégiáját. Valójában mindenkinek ki kell ábrándulni. Elsősorban az ő magyarként marad a szülőföldjén, tehát ő vidéken is őrzelmileg. És ez miatt kerül egyik bajba a másikba. És tulajdonképpen azok járnak jó, akik nem őrzik a műhelyt, akik elmenekülnek, stb. Ő, aki valamihez hű akar lenni, tehát vegyünk egy pozitív erényekről, hogyha beszélünk, ő vesz ezen rajta, és ő kintelen egyik kompromisszumból a másikba térni, tehát végül is ő lesz a megalkuló, ami több rendszert kiszolgál. Miért? Azért, mert egy műhelyt akar őrizni, mert meg akar őrizni valamit az életében. Tehát visszájára fordulnak még a legjobb szándékok is. És tulajdonképpen ez egy ilyen, ami a kisebbség szemléletét illeti, ez egy egész más módon, nincs tehát nem szerepel az a hős, hogy küzd az identitásáért. Ő valójában küzd, de ez egy nagyon kalandos, majdnem svejki módon küzd a saját identitásáért, így próbálja megőrizni. A felesége, aki visszatér valami nosztalgiából, de hát ugye visszatér Újvidékre, de rövid idő múlva ő is menekül Bécsbe, mert ezt a vidéket, tehát nem tud szocializálódni, nem tud otthon találni benne, tehát visszatér az idegenbe. És ez az idegen, ez valójában lehet, hogy az egész balkáni világnak egy fontos mozzanata, mert az unoka is végül mit csinál? Az egész élete történetét, a nagyapja életének a történetét egy idegen nőnek mondja el. Tehát ő végül oda jut, hogy fölgyújtja a saját szülői házát, és megtalálja azt az idegen nőt, akit valami ok miatt mindig keresni kellett, és neki meséli az élete történetét, tehát egymás után ismétés, és ugyanaz az a nő ugyanúgy viselkedik vele szembe, mint ahogy a nő anyja viselkedett az ő nagyapjával szembe, tehát nem biztos, hogy ez szerelem, nem biztos, hogy ez gyűlölet, ez valami a kettő között.
Egy ilyen világban, ahol így változnak az identitások, az önazonosságok, ugye ezt a magyarságát őrző nagyapát is úgy ismerjük meg, mint Johann Schlemmelt.
Igen, és sokszor még Jovannak is nevezik, mert nem csak arról van szó, hogy ő minek tartja őt a világ. Ebből ezt a kérdést egy alkalommal, én erről éppen Danilo Kissel beszélgettem, ugyanis ő egyre többet írt a zsidó kérdésről és a zsidó létről, a zsidó az apjáról, stb. És akkor ő egyszer nekem mesélő, tulajdonképpen ő kezdetben nem tartotta magát zsidónak, őt zsidóvá tették, mert mindig annak nevezték. Na most az Semmil nagyapa története ennél még bonyolultabb, mert őt hol szervé tették, hol magyarrá tették, hol németté tették, szóval hogy vezették az anyakönyvbe, hogy szólította meg az egyik hatalom, hogy szólította meg a másik hatalom. Ő maga őszintén úgy egyszer az unokájának elárulta, hogy ő magyar, és hogy ő őrzi azt a műhelyt. De milyen ez a műhely? Hát a műhelyt egy német mester tartotta föl, egy bécsi német mester működtette, és egy bécsi hagyományokon alapuló műhely. Tehát már ebben is bizonytalan, és ő azt állítja magáról, hogy magyar.
Na most, amikor így ilyen bizonytalanság, meg hatalmi kérdés az, hogy ki kicsoda, kinek mondhatja magát, vagy kinek mondják mások, akik megtehetik, hogy megnevezzenek maguk körül embereket. Szóval ebben a furcsa szőttesben ki az idegen?
Mindenki. Én legalábbis, hogyha nekem kell választ adni, akkor itt tulajdonképpen mindenki idegen. Ez az egész világ. Idegen mondjuk a balkáni szépség. A Balkán. Tehát az a, ez a nő is, aki ugye Belgrádból jött, megjárta Bécset, ő mindvégig idegennek érzi magát. Idegen a nagyapa is, mert állandóan olyan érdekeket kell szolgálnia, hol szerb királyi címereket gyártott, hol a kommunista rendszer címereit gyártotta. Gyártotta a magyar címéreket, de akkor is kényszerből, akkor is, hogy valamit elérjen. Tulajdonképpen ez egy külön fájdalmas tény, ugye a regényben a nagyapának az volt a vágyainak, ne tudom, hogy a lánya postás kisasszony legyen. Nem lehetett a régi Jugoszlávia, a királyi Jugoszlávia idején, mert hát a magyarokban nem bíztak. Azután bejöttek a Horthy, akkor ő abban reménykedett, hogy na végre, postás kisasszony lesz a lánya, de hát ugye a magyar, a hortista tisztek, és ez az új hatalom, mert mind a tisztviselőket is Magyarországra hozta, újra csak nem bízott a vajdasági magyarokba, tehát ő újra nem lehetett a lányába. Postás kisasszony, mint ahogy kezdetben nem lehetett a kommunisták idején is, furcsa módon a lánya, a kommunisták idején lett postás kisasszony, hogy soha életében nem akart postás kisasszony lenni, és gyűlölte ugye ezt az új hatalmat.
Kinek a történetét éljük ki, vagy élik ezek a szereplők, kinek a vágyait? Egyáltalán miért akarja valaki elmesélni a nagyapja történetét, vagy miért kíváncsi valaki egy másik ember családjának a történetében? Mi a tétje ennek, hogy itt egymás családját, származását kutatjuk?
Hát ez egy érdekes, az unoka meséli itt ebben a regényben, a nagyapja történt, és tulajdonképpen valami másról szól, amit ő ki se ejt. A nagyapja történetét azt vette, hogy a nagyapja, amikor elhallgatott, és érthetetlen mondatokat mondott, akkor lelte halálát. Tehát tulajdonképpen többször is emlékezett, hogy dadog, de hát muszáj neki beszélni, nehogy úgy járjon, mint a nagyapja. Tehát ő valami a haláltól való félelmében beszéli, mondja el a nagyapja a történetet. Igen ám, csak nincs kinek. A tér próbálkozik mindenkinek. A szálloda vendégeinek, az igazgatónak, az új oligarcháknak, az új gazdagoknak, mindenkinek mesélni, és már senki nem is hallgatja, nem is fontos, sőt, cirkot csinálnak a nagyapjából is, a nagyapjai életéből, magában hősnek kiáltják ki, ugye, az új rendszer hősének. Tehát az egész egy cirkus, és végül, tehát, de hogy életben akar maradni, ezért fárolja az idegen nőt, túlélő lesz, és az idegen nőnek mesélje történetet. Tehát csak ez van a tárgyat. Tehát valójában ő nem akar a nagyapja sorsára jutni, túl akarja élni a nagyapját.
Ez az elbeszélhetőség, ez feltételezi, ugye, hogy itt van egy struktúra, hogy ezek a szétbomló családok mégis tartanak valamerre. Na de hát ez a regény azzal szembesít, hogy nincs irány, amerre tartunk, és tulajdonképpen család sincs. Hogyha lemondunk az elbeszélhetőségről, arról, hogy valahonnan indulunk, nagyapáink, dédapáink indulnak, és eljutnak valahova az unokák, akkor mi marad? Mert úgy érzem, hogy azért amennyire ez egy veszteségtörténet, annyira egy felszabadulás történet is.
Mind a kettő egyszerre, és ez a családi háznak a földgyújtása, az a, amikor ő kimegy, és hallja, hogy mit, hogyan definiálják őt. Az egyik rész azt mondja, hogy a Horthy fasisztáinak a szolgálja, a másik rész, hogy magyar nacista, a harmadik, hogy a kommunisták szolgál, mindenki szolgált, így mesének róla a nagyapjáról is, és részben róla is a szomszédok, miközben ő gyújtja föl a saját szülői házát, és eltávozik. Tulajdonképpen ez egy lázadásnak, ez a lázadásnak egyik formája, hogy ő ezzel szakít. Akkor inkább egyedül megy, és egyedül választ magának egy idegen nőt, és annak elmeséli a történetet. De legalább annak elmeséli, mert az biztatja is, ugye, mondja, hogy mondja csak.
Ez az individualizációnak, vagy az egyéni felszabadulásnak egy története, na de hát itt még van, amit rendbe tenni. van amivel elszámolni. Amit itt látunk a 20. század során ebben a balkáni térségben, az rendszereknek az összeomlása és rendszereknek az ismétlődő hibája, vagy valami strukturális hiány. Azt mondja egy adott pillanatban Schlemihl nagypapa, hogy valami nincs rendben a hazával errefelé.
Igen, hát inkább egy struktúrális hiányról van szó. Tulajdonképpen semmi se nem nyerhet formát. Egyféle életformának se nincs formája. Egyféle hatalom se tud annyira megállapodni, hogy valami formát kapjon. Hogyha megnézzük, ez annak derül, hogy mindig hozzák ide be ezeket a világnézeteket. Tulajdonképpen mind imitáció. Nem a saját lényegében jön elő egy életforma, ami tartósnak bizonyul. Itt mindenki hozza külföldön, vagy Bécsből, vagy Belgrádból, vagy Budapestről, de nem létezik kialakult illetve akár legyen ez ilyen vagy olyan, polgári vagy nem polgári vagy valami, tehát nincsenek kialakult se stílusok, se elképzelések, se kialakult hagyomány. Ez mind behozatal, amivel ugye a nagyapa szembesül.
A kérdés az, hogy ezzel a sok bizonytalansággal és az egymásra épülő hibák, vagy egymásra rakódó hibák rendszerével szemben ő mint áldozat, mint tettes, mint cinkos áll le szemben, vagy áll mellette. Itt a regényben is visszatérő motívum, hogy hát egy eladott lélekkel, egy gazemberrel, vagy egy nagyon is emberi hétköznapi hőssel találkozunk.
Itt persze az olvasó is dönthet, de én úgy érzem, hogy egy nagyon is emberi hétköznapi hőssel őst rajzoltam még tulajdonképpen, aki nem felel meg az adott sétmáknak. Van a kisebbségről egy ilyen elképzelés, amely két véres karddal küzd a nemzeti létét, van egy másik, amely mint egy ilyen ravasz reálpolitikust ábrázolja, aki mindenhez igazodni tud. Én egyikbe se hiszek, valójában nem ezt, hanem ezt a inkább ebbe milyen emberi, amely el is fogadja, de másra is gondol, el is fogadja a létezőt, mert más létező nincs, és azon a létezőn belül próbálja feltalálni magát. Ugyanis azért a nagyapának mindig volt cél. Az egyik, hogy a lányából legyen valaki, tehát ez érdekes módon, ő is valamit szeretett volna, családot alapítani, vagy a családnak szentelni az életét, igaz, nem sikerül. A másik az, hogy megőrizze műhelyt. Ez majdnem mindig sikerült neki, már csak ugye a század második felébe vesztette el, de mi lett a jutalma, hogy hős lett belőle, tehát hősnek kiáltották ki. Nem véletlen, ugye az új rendszer eleinte mind antikommunistát a börtönbe zárta, később mind antikommunistát kitüntette. És az sem véletlen, hogy a halálán egyszerre énekelték a szerb himnuszt és a magyar himnuszt. Két egymással szemben álló fél, akik gyanakodva néztek egymásra, ugye a gyászolók, és ugye vádként hangzott el, hogy lám, mégis magyar nacionalista volt, mert énekelték a sírjánál a magyar himnuszt, de másrészt az is, hogy ugye a szerbek is énekelték a sírja előtt a szerb himnuszt, tehát ő egyik sem volt. Ő tulajdonképpen egy nagyon ártatlan ember volt, egy rengeteg szép emberi tulajdonsággal felruházva.
Megbékélés a humanitásban?
Hát lehet erről is szó, csak ez a humanitás ugye már a halálban jelentkezik. Tehát ő mindig ő akart valamit mondani. Én nagyon fontosnak tartom azt a részt a regényben, amikor föláll a tolószékből. Ugye ő a tolószékbe menekül. Ő a tolószékbe menekül, mert ott találja, ott érzi, a kerekesszékben érzi, hogy védve van. Ez az ő védvára, ez a kerekesszék. Habár ugye maguk a partizánok is, akiknek a kézása után került, tudják, hogy tudott volna járni, de ráhagyják, engedik, maradjon, és ő így védi magát, de amikor egyszer fel akar kelni, akkor értelmetlen szavakat mond. Tulajdonképpen ezek az értelmetlen szavak az ő, amit említett, az ő humanizmusának a dokumentumai.
Ha nem is lehet fogalmakkal szemben fordulni ezekkel a rendszerekkel, amelyek egymást legyőzték, mégiscsak van itt valamilyen némasság, ami győzedelmeskedik. Alapvetően egy optimista üzenete van ennek a regénynek. Ha Neoplantához viszonyítom, akkor is ugye ott azért a Újvidék története azért drámai, mert ugyanoda tér vissza minden történelmi hiba. Itt van valamiféle
Itt van valami, hogy mondjam, nagyon keserű és nagyon kegyetlen optimizmus azzal, hogy fölgyújtja a múltját, és egy új jövőt próbál keresni. Egy olyan jövőt, ami lehet, hogy nem rokonszenves, de a túlélésnek a módszere. Tehát az utolsó jelenetek a regényben, az mégis egy túlélőnek a hitéről szól.
Így körülnézve a délszláv háború utáni éveket, évtizedeket, itt vagyunk már az utolsó utáni égésen? Hogy érzi?
Én úgy érzem, hogy ott vagyunk. Hát hisz maga a regényben ugye, az unoka is azt teszi észre, hogy kívülről körülötte a tér. Hát ugye ezt tapasztaljuk itt napról napra, hogy kívülről körülötte a tér, már a postásnak sincs, hogy kinek adja át a leveleket, a tér nemzeti összetétele radikálisan megváltozott, úgyhogy de hát ő maradt, mint maradő, és mint túlélő, tehát itt van, ő nem menekült, nem hagyta el ezt a világot.
Veszteségeket leltárba kell venni, de a veszteségeken kisarjadhat valami új típusú
szabadság. Ez a vége, amikor tulajdonképpen a veszteségeket gyújtja fel, amikor a családi házat fölgyújtja.
Na hát, hogyha valaki ebben a nehéz évben szeretne valamilyen kapaszkodót, vagy valamilyen reményre okot adót, aznak azt ajánljuk, hogy olvassa el a Balkáni szépség, avagy Slemil Fattyúja című regényt. Végen Lászlóval beszélgettünk mai könyvajánlónkban, és remélem, hogy halljuk még a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Köszönöm szépen a bejelentkezést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.